Manna FM 98.6 Manna FM XYZ Rekopadonáttal.
A multiknál és nemzetközi mamut vállalatoknál dolgozni ígéretes pályamodell, hiszen menüirodákban sok külföldivel végezhetjük a munkánkat, ráadásul szinte korlátlan az előrelépési lehetőség, akár nemzetközi szinten is. A Covid viszont ezt a szektort is teljesen átalakította, az pedig már most jól látszik, hogy merre változnak az internacionális vállalatok, és hogyan néznek majd ki hosszú távon. Mindjárt indul az XYZ, maradjatok!
Manna XYZ FM. Manna FM.
Jó estét mindenkinek! Fiatalokkal és külföldiekkel a világ minden tájáról vannak tele, a többek között hazai székhelyű múltik. Nekik a home office és a digitalizáció nem volt olyan éles kanyar, mint a magyar kis- és középvállalkozásoknak, viszont az ő szupermenő irodáik maradtak üresen, és az ő munkavállalóikat szinte lehetetlen most visszahívni az otthon kényelméből. Valahogyan mégis képessé váltak az elmúlt évben a növekedésre, hogy hogyan, az kiderül ma. Vendégem itt a stúdióban Slomska Mónika, a HOA elnöke, ami a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség. Szia, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez a HOA, ez egy angol betűszó, a magyar megfelelője pedig a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség. Először is tisztázzuk, hogy ez micsoda, mert szerintem az én korosztályomnak egy bizonyos része biztosan képben van azzal, hogy ez alatt mit is kell érteni és mit kell gondolni. Attól függetlenül nekem egyébként azért utána kellett néznem, tehát bevallom őszintén, töredelmesen, hogy azért nem tudtam rögtön. Ide tartozik az SSC és a BSC szektor is. A BSC ez ugye nem a alapképzés, az egyetemi alapképzés jelenti itt. Tulajdonképpen ezek micsodák?
Ez egy olyan kezdeményezés, mely arra összpontosult, hogy ezt a szektort, az outsourcing szektort, tehát a szolgáltató központok körüli figyelmet és az érdeklődést, illetve ezeknek érdekeit tudja képviselni tulajdonképpen mind szakmai szempontból, mind pedig gazdasági szempontból. Említetted a BSC-t, mint olyan, a BSC egyébként Business Services Center, tehát szolgáltató központnak szintén egy akronímje. Ez egy divatos kifejezés, így leginkább a történelem során, ez alatt a 10 plusz év alatt az SSC-ből, tehát a szolgáltató Shared Service Centerből hívják ezt hivatalosan angolul, ugye, tehát tulajdonképpen semmi más nem takar ez, mint az, hogy egy szolgáltató központ kit szolgál ki pontosan.
Én azt jól értettem, hogy ez tulajdonképpen a gyakorlatban azt jelenti, hogy vannak multinacionális vállalatok, akiknek van egy magyar ágazata, vagy egy Magyarországon is működő cége. Ezek óriási mamutvállalatok, átláthatatlanok, és az, hogy ez Magyarországon hatékonyan tudjon működni, abban nyilván nekik van nagyon sok igényük, és a helyi kiszolgálását ezeknek a nagy cégeknek látják el a szektornak ezek a részei.
Ez többé-kevésbé igaz, amit elmondasz, amiről valójában szó van. Attól függően, hogy egy vállalat milyen stratégiát követ, hogy szeretne egy külső szolgáltatóval valamilyen tevékenységet elvégeztetni, tehát kiszervezni ezt központosított formában, vagy akár önállóan szeretne egy ilyen kezdeményezést elindítani, a cégen belül is mondjuk központosítani bizonyos tevékenységeket jelen esetben Magyarországon, ez abszolút a cég döntése. Ebből kifolyólag ilyen jellegű központok úgy működnek Magyarországon, hogy egy nagy részük olyan tevékenységet végez, amely az anyavállalatnak és a leányvállalatainak a kiszervezett tevékenységét összpontosítja ide Magyarországon. Ezeknek a tevékenységeknek a skálája igen színes és sokrétű lehet. És van egy másik része a cégeknek, mely tulajdonképpen külső beszállító, külső szolgáltató, ezek az outsourcing cégek, melyek tulajdonképpen nagyon sok ügyfelet szolgálnak ki, központosítva innen Magyarországról szintén nagyon sok rétű tevékenységet látnak el, de ott már ügyfél függően, attól függően, hogy ugye mire van igény egy adott ügyfélnek.
Ha jól utaltam erre a legelején, ebben a szektorban dolgozó embereknek egy nagyon nagy része az én korcsoportomból kerül ki, tehát hogy mostan ilyen Y-generációs dolgozók, és nagyon sok külföldi van közöttük, én ezt jól gondolom?
Igen, jellemzően egyébként a szolgáltató központokban valóban az Y-generáció a legerősebb generáció, bár a Z-generáció a következő, aki bekerül ebbe a körforgásba.
Hát lassan ők már végeznek az egyetemen, szóval, hogy már nekik mondjuk képesítésük is van arra, hogy megjelenjenek a piacon és elkezdjék magukat érvényesíteni. Tehát akkor mi ott jelen vagyunk?
Igen, tehát az Y-generáció jellemzően az, amely azt mondanám, hogy nagyjából 70-80%-ban van jelen ezekben a központokban, illetve az X-generáció jellemzően az, mely jelen van nagyon szenior vezetői pozíciókban, értem itt ugye a CFO-kat, CEO-kat, tehát tényleg nagyon magas szintű pozíciókban, de azt kell mondjam, hogy az Y-generáció eleje, tehát a 30-as évei vége felé járó generáció, generáció szintén nagyon-nagyon törekvően kapaszkodik a ranglétrán, és építi, nagyon attraktívan építi a karrierét.
Mert ugye egyébként nagyon jellemző erre az egész szektorra, hogy előrelépési lehetőség az nagyon sok van, rengetegféle karrierút lehetőség nyílik az ember számára, hogyha egy ilyen cégnél kezd el dolgozni. Ez egy globális válság, amiben most vagyunk, és nyilvánvalóan mindenki azt gondolja, hogy a kis és középvállalkozásokra, hazai bázisú kis vállalkozásokra hatott a legrosszabbul ez az egész krízis, ami valószínű így is van. Mégis, amikor ugye egy globális válságról beszélgetünk, akkor felmerül a kérdés, hogy a nagy vállalatok hogyan élték ezt túl, és hogy ebből a szempontból ez a szektor, ez hogyan viselte ezt az egész nagy leállást? Szóval hogyan reagáltak erre?
Nagyon érdekesen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól reagáltak a szolgáltató központok. Talán azt kell mondjam, hogy talán a legjobban bizonyos tekintetben, nyilván attól, azoktól a vállalatoktól eltekintve, melyek nem sínlették meg annyira a COVID hatását. De amikor ugye a COVID elkezdődött Magyarországon, nyilván minden szektort valamilyen formában érintett egyfajta pánik hangulat, hiszen senki nem volt arra felkészülve igazán, hogy mit kell ilyenkor tenni. Viszont a szolgáltató központok szinte 3-4 hét alatt át tudtak állni egy olyan modellbe, mely teljes körű működést tudott biztosítani arra, hogy akár otthonról, tehát otthoni környezetből biztosítani lehessen a munka elvégzését. Tehát egy jó pár hétre volt szüksége a center vezetőknek arra, hogy ezt a modellt el tudják teljes körűen indítani, bizonyosak legyenek abban, hogy a technikai háttér megvan oldva, ahol szükség volt például a globális működésben jelenlévő cégeknek. Tehát ezekből a szolgáltató központokból egy része Magyarországon van, de az nem azt jelenti, hogy csak Magyarországon, tehát globálisan is jelen vannak központok, és azoknak a vállalatoknál, ahol több ilyen központ működik globálisan, át tudták azt gondolni, hogy például egy adott ideig esetleg egyik központból másikba tudják mozgatni a tevékenységet, hogy ez flottul tudjon működni, attól függően, hogy melyik régió éppen hogyan állt, éppen a fertőzöttségi vagy a veszélyezettségi skálán. Tehát összességében visszatérve, a szolgáltató központok nagyon jól árták a sarat, és tulajdonképpen a COVID első hullámában jellemző viselkedési forma arról szólt, hogy hogyan tudunk jól működni, milyen gyorsan tudunk átállni, biztosan van-e mindenünk, mindenünk áll a rendelkezésre arra, hogy flottul tudjunk működni, illetve ugye a munkavállalók egészsége volt a legfontosabb abban a pillanatban, ugye, hogy nehogy bármi baj történjen. Tehát mindenki számára ismeretlen volt annak a hatása, hogy vajon mi fog történni. Tehát ebből adódóan a pánikhelyzet is sokkal nagyobb volt.
Az egyik ilyen legemblematikusabb képe szerintem ennek az egész COVID munkahelyre gyakorolt hatásának az, amit szerintem mindenki a lelki szemei előtt lát, hogy kiürült nagy irodák, mindenki home office-ban dolgozik és szenved ettől az egésztől. Gondolom, hogy a nagyon sok országban jelenlévő cégektől nem teljesen idegenek ezek a megoldások, meg az online térnek a használata, ugye technikai felkészültség, ezek mind-mind már jelen voltak, mégis azért ugye ők azok, akik a Budapesten is ilyen óriási üvegpalotákban élnek, és rengeteg irodát fenntartanak, és hát az irodába visszaköltözés azért az nem úgy nézett ki, mint ahogy ezt elképzeltük a COVID legelején, hogy ezzel hogy állunk, és hogy hogyan sikerült rehabilitálni ezt az egész szektort, azzal folytatjuk. Előtte egy rövid szünet Snoms Kommunikával, a HO elnökével jövünk vissza mindjárt.
XYZ, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
Slomsko Mónika, a HOA elnöke a vendégem ma este, ami a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség. Arról beszélgetünk, hogy ez a szektor hogyan élte túl a COVID-ot. Fogalmazunk ilyen optimistán, hogy túlélte, és feltételezzük, hogy most már szépen lassan vége lesz. Mert hogy egyébként az ilyen nagy iroda kiürülésnek feltételezem, hogy ők voltak az egyik legnagyobb áldozatai, ami nyilván nagyon megterhelő ilyenkor, vagy egy nagyon nagy kérdés ilyenkor. Fenn kell tartani az irodát, közösségi irodákat kell létrehozni, hazaküldtük az embereket home office-ban, hogyan alakult a hatékonyságuk, hogyha vissza kell hívni, akkor hogyan kell visszahívni őket. Szóval hogy gondolom, hogy itt ez nagyon sok kérdés övezi, amit te nálam sokkal jobban tudsz. Csináltatok egy kutatást ezzel kapcsolatban. Mik voltak az eredmények e tekintetben?
Nagyon érdekes ez a témakör, főleg az irodai környezet témaköre, hiszen valóban, ahogy beszélgettünk erről, a szolgáltató központok fancy-nél-fancy irodákat bérelnek azért, hogy tényleg sokszínű, kiváló munkakörnyezetet tudjanak biztosítani a főleg Y, majd Z generáció munkavállalóinak.
Hát igen, ez mondjuk egy ilyen tárgyalási tétel is általában az ilyen munkaadónknak, vagy én, amikor legalábbis olvasok ebből a szektorból álláshirdetéseket, akkor az mindig egy nagyon fontos dolog, hogy a legfrissebb technológiával ellátott, legszebb munkakörnyezetben tud valaki dolgozni, és egy ilyen nagyon európai környezetben, ami most kiürült.
Ami most kiürült, ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ha csak visszatekintünk egy évre, visszamenőleg, a home office, tehát az otthonról ellátható munka egy juttatásnak számított. Egy igen magas szintű juttatásnak valójában nagyon sok munkakörben, hiszen nem mindegyik munkáltató, de ez ugyanúgy igaz a magyar KKV-szektora is, volt nyitott arra, hogy mondjuk dolgozóit otthonról engedje produktívan dolgozni.
Mert ez egyébként egy időben azt is jelenti, hogy rugalmas munkaidőben dolgozhat tulajdonképpen az ember sok esetben.
Rugalmas munkaidőben is, de ugyanakkor szimplán ez nem egy megszokott rutin volt. Nyilván azoknál, a pozícióknál, a szolgáltató központban, vagy akár bármilyen más vállalatban, ahol valaki valamit nemzetközileg lát el, globálisan lát el, regionálisan lát el, és mondjuk egy ilyen időzónához kell alkalmazkodjon, nem feltétlenül volt az elválható bárkitől, hogy az irodában üljön éjszakáig, és ott várja meg a konferencia hívását. Tehát ezekben a munkakörökben ez valahol természetes volt a múltban, de nem volt ez egy általános jelenség, hogy otthonról lehessen dolgozni. És egyszer csak bejött ez a krach, és egyik pillanatra a másikra. Az a dolog, amit úgy tartottuk, hogy egy potenciális juttatás, és valahol ugye a munkáltató nagy része csak időszakonként vezetett be, vagy egyáltalán, ha be is vezette, akkor konkrét szabályok szerint viszonylag rigor mellett tudta betartani, hirtelen eltűnt ez a fajta szemlélet, és belépett az a szemlélet, hogy nincs más, mint ez a megoldás. És ugye ez két dolgot vetett fel, hiszen az elején én azt gondolom mindegyik munkavállaló valójában, teljesen mindegy, hogy milyen korú munkavállaló, nagyon örült volna, vagy nagyon örült, hogy otthonról tudott dolgozni. Kivéve nyilván azokat a családi helyzeteket, ahol ugye szűk lakásban több családtag hirtelen beszorult a négy fal közé. Mindazonáltal ez a fajta munka környezet normálissá vált mostanra.
Persze, de ezzel együtt kiürültek az irodák, ahova utána, amikor a korlátozások feloldódtak, vagy kicsit enyhültek a körülmények, akkor az emberek hirtelen visszamehettek, aztán utána mégsem mehettek vissza, meg úgy egyáltalán az egész munkakörnyezetet át kellett alakítani ahhoz, hogy irodában újra fenn lehessen tartani ugye a biztonságos előírásoknak megfelelő munkafolyamatokat. Szóval, hogy most per pillanat, hogy néz ki ez? Üresek az irodák, át vannak alakítva, új koncepciókat kellett kitalálni, szóval hogyan reagált kifejezetten az iroda szempontjából vegyesen a vállalati szektor?
Vegyesen, nagyon vegyesen. Igazából olyan iroda nincsen, ahol telítve lett volna a részleg valahol. Tehát azt gondolom, hogy egy kb. 15% a szolgáltató központoknak döntött amellett, hogy akár részlegesen tölti be az irodákat jelen pillanatban.
Tehát ez azt jelenti, hogy valamennyi munkavállalót visszaenged.
Valamennyi munkavállalót visszaenged. Szigorú szabályok szerint. Komoly előkészítést kíván ez, hogy valóban rotálva, előkészítve, ki mikor, hogyan, hányan lehetnek az irodában, ugye megtartva a kötelező távolságot, megfelelő szabályokat. Tehát nagyon sok terhet rót a munkáltatókra az az előkészület, amire szükség van, és ez a folyamatos menedzsment tulajdonképpen, amire szükség van, és figyelem, hogy ezeket a korlátokat, ezeket a szabályokat be tudja tartani, mi tulajdonképpen most már ugye munkajogi szabályok is.
Hallottam olyan megoldásokat is, hogy bizonyos vállalatok azt találták ki, hogy akkor létrehoznak közösségi irodákat, ahova a majdnem 100%-ban home office-ra küldött munkavállalók, hogyha otthon nem tudnak dolgozni, akkor be tudnak menni. Egyébként pedig mindenki mostantól kezdve otthon dolgozik, hogyha munkának a jellege az lehetővé teszi ezt. Szóval vannak olyan alternatív megoldások, amik eddig nagyon unortodoxnak számítottak, most viszont az irodákat bizonyos vállalatok teljesen eltüntetve elkezdték alkalmazni.
Az én tapasztalataim az, hogy a nagyobb szolgáltató központok mindenképpen abban gondolkodnak, hogy az irodáikat megtartsák.
Tehát vissza akarnak
így
állni.
Van. Nem csak azért, hogy vissza akarnak állni, hanem abban látnak potenciált, hogy valójában a COVID hatására újonnan kialakult munkarend, az, hogy otthonról lehet dolgozni, ez egy új lehetőség, egy olyan valami, amiben tökéletesen lehet működni. És tulajdonképpen a szörvi eredmények azt mutatják, hogy a dolgozók nagy része nem szeretne visszatérni az irodai környezetben dolgozni, viszont a munkáltatók mindenképpen nagy része legalábbis abban gondolkodik, egyfajta hibrid modellben működni tudjon. Ami annyit jelent, hogy körülbelül egy 2-3 napot szeretné, hogyha a dolgozóik felváltva jöjjenek az irodába, és a maradék 2-3 napot pedig otthonról tudják teljesíteni. Ami nyilván azt a kérdést veti fel, hogy az mennyi helyre van szüksége egy munkáltatónak. Tehát ahhoz, hogy a szabályokat betartsa, ahhoz mindenképpen a jelenlegi helyet kihasználja nagy részük, viszont miután a szolgáltató központok nagyon-nagyon jól tudtak adaptálódni ehhez a helyzethez, több üzletet remélnek, több tevékenységet remélnek idehozni Magyarországra, ezáltal ugye a meglévő irodahelyüket bőven kihasználva növekedésre tudják szánni.
Korábban már említést tettünk arról, hogy sok külföldi dolgozik Magyarországon, főleg Budapesten ebben a szektorban, ami mondjuk nekik ebben a helyzetben annyira nem lehet könnyű, hogy velük mi a helyzet, azzal fogjuk folytatni egy rövid szünet előtte. Szlomszkom Mónikával, a HUA elnökével folytatjuk mindjárt.
Manna FM. Generációkon átívelő kérdések, jelenségek és válaszok, amelyek az X, az Y és a Z tengelyen is értelmezhetőek. XYZ. Hétfőtől csütörtökig Prekop Adonáttal.
Szlomszkom Mónika, a HUA elnöke a vendégem ma este itt, ami a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség. Ennek az egész szektornak a helyzetéről beszélgetünk, mi más kapcsán, mint a COVID kapcsán, vagy annak a tekintetében, mert azt gondolná az ember, hogy biztonságban vannak a nagy multinacionális vállalatok, de hát ott is nagyon-nagyon sok átalakulás volt. Bizonyos helyeken ez nagyon könnyen vehető akadály volt, más helyeken azért nagyon nagy rugalmasságra kellett itt törekedni. Azt én jól gondolom, hogy azért, mert az itteni munkavállalók nagy részben fiatalok, ezért kicsit rugalmasabb, egy kicsit jobban mozgathatóbb, jobban alkalmazkodó szektor ez?
Nagy részt igen, azt gondolom igen. Mondjuk ennek is tudható. Tehát azért azt nem mondanám 100%-ban, hogy csak annak tudható, mert fiatal a generáció, aki a szektorban dolgozik, hiszen azt gondolom, hogy maga működési modell abban rejlik, hogy valamit központosítunk és szolgáltatunk X mennyiségű leányvállalatnak, vagy X mennyiségű kliensnek. Ez annyit jelent, hogy nagyfokú rugalmasságot kíván mindenképpen, akár munka időben, akár a tevékenység ellátásában. És miután a modell ilyen, onnantól kezdve, aki ebben dolgozik, rugalmassá válik, vagy rugalmassá kell, hogy váljon.
Akkor ez ilyen oda-vissza szelektív ez a dolog, tehát hogy nyilván olyan embereket talál meg ez a munkakörnyezet, meg ez a típusú munka, akik ezt a fajta rugalmasságot tudják hozni, sok esetben egyébként fiatalok, meg hát nyilván, hogy mondod, az ott dolgozó emberek egyszerűen a munka jellegénél fogva is egy kicsit elkezdenek alkalmazkodóbbak lenni.
Ez így van, és egyébként ugye elhangzott a külföldiekről, a szektorban dolgozó külföldiekről. Én egy nagyon jó példát tudok erre adni, hogy ez kicsit jobban megfogható legyen. Évekkel ezelőtt dolgoztam nagyon nagy nemzetközi vállalatnál, az egyik ilyen outsourcing cégnél, és ott például egy 100 fős részlegemen 34 náció dolgozott együtt, ami egy rendkívüli környezetet teremtett, nagyon sok barátságot, és nagyon, nagyon színes volt, és egyedi. Ezeknek a külföldieknek nagy része vagy letelepedett Magyarországon, vagy pedig munkaengedéllyel dolgozik Magyarországon, tehát nyilván olyan céghez kapcsolódik a háttere, ahol teljesen független az, hogy valaki otthonról dolgozik-e, vagy pedig irodámon dolgozik. Tehát ilyen szempontból ezeket a külföldi munkavállalókat, vagy ezeket a külföldi kollégákat nem befolyásolja semmi. Ahol ez problémát jelenthet, ez az immigrációs oldal, hiszen jelen pillanatban a COVID miatt nagyon sem utazni nem lehet, nyilván az élet megállt ilyen szempontból, tehát azoknak a kollégáknak, potenciális munkavállalóknak, akik szeretnének elhelyezkedni Magyarországon, mondjuk akár ide utazni, ide lepvedni, itt ugye elkezdeni a karrierüket építeni, ez a tevékenység jelen pillanatban kicsit sérül.
Hogyha megfordítjuk a dolgot, akkor nem a Magyarországra érkező külföldiek, hanem mondjuk cégcsoporton belül külföldre tervező, vagy nem tudom, nagy vállalatnak más leányvállalataihoz átmenő magyar embereknek van lehetősége most, vagy ez ilyenkor most keresztbe húzódott, vagy csak most szünetel, hogyan áll ez?
Lassabbá vált. Tehát ugye a COVID első fázisa és a COVID második fázisok között azért volt egy olyan periódus, amire azt gondoltuk, hogy kicsit nyugalmasabb, mert ez vélhetően láthatatlanul nem volt annyira nyugalmas, mint amennyire gondoltuk, csak annak akartuk látni. Mindazonáltal ugye volt egy 3-4 hónap, amikor tulajdonképpen az élet újraindult, és ugye az utazás is igazából bármilyen tevékenység lehetségessé vált. A COVID második fázisában ugye szintén lelassult minden, tehát nem azt jelenti, hogy nem tudunk állásokat megpályázni, vagy valaki nem tud nálunk állást megpályázni, egyszerűen csak arról van szó, hogy amennyiben fizikailag kell erre ugye költözni egyik országból a másikba, az azért nehézkesebbé válik. Tehát ebben az online világban nagyon sok mindenre van lehetőség, tehát nyilván, mint ahogy az internet interjúk is online ugyanúgy lezajlanak, mint ahogy valaha ez...
Ehhez ki kellett volna repülni
így
egy országba.
Hát igen, ki kellett volna repülni, vagy ugye tradíciója van egy interjú folyamatnak a múltban, hogy azért ez inkább személyesen zajlott, mert hogy ugye nagyon sok szempontból figyelte a felvételiztető a munkavállalót, és az preferált, hogy személyesen veszi. Ezek a dolgok mára már nem azt mondom, hogy nem fontosak, csak nem annyira fontosak, hogy hogyan választunk ki potenciális munkavállalót. Ezáltal ugye ilyen szempontból, hogyha valaki szeretne munkát vállalni Magyarországon, és erre lehetősége van immigrációs szempontból, és minden rendben van, akkor ez gond nélkül meg tud valósulni, el tud kezdődni. Viszont a költözés egyik országból a másikba jelenleg nagyon-nagyon nehézkes, és valójában meg is állt.
Készült egy kutatás tavasszal, ugye az első nagy lezárások alkalmával, és készül a következő kutatás majd, ami azt vizsgálja, hogy a második nagy hulláma a járványnak hogyan hatott erre a szektorra. Ezeknek a tanulságaival folytatjuk, előtt egy rövid szünet. Szlomszka Mónika, a HOA elnöke a vendégem ma este.
XYZ Manna FM.
Szlomszka Mónika, a HOA elnöke a vendégem ma este, és a szolgáltató ipari és az outsourcing szektornak a helyzetéről beszélgetünk, mert hogy mint minden szektort, ezt a szektort is sújtotta a vírus, viszont most már azért nagyjából tervezhetőség fázisában van legalább minden, mert hogy a végét azért már sejtjük, hogyan fog alakulni. Készült egy kutatásotok kifejezetten ennek a szektornak a viselkedéséről, arról, hogy hogyan hatott a Covid mindenre, illetve készül a második. Mi volt az elsőnek a tanulsága, ennek fényében pedig mi várható majd a másodikban?
Az első tanulsága legfőképpen az volt, vizsgáltuk azt, hogy hogyan viselkedik a szektor, ugye mik a legfontosabb szempontok, mi az a krízishelyzet, amivel szembesül a szektor, hogyan viselkedik, hogyan reagál, mik ezek a fontos szempontok, amit figyelembe kell venni. Ugye nagyon érdekes volt, mert az első fázisban, ahogy ezt korábban említettem, egy ilyen ugye hirtelen reakció is, a fontossági sorrend, az az egészség körül, a munkavállaló egészsége, hogyan reagálják, megvan-e a technológiai hátterem, operatív működésen flottul működjön, hogyan tudom azt megvalósítani egy ilyen környezetben, ahol a munkavállalóimnak 100%-at otthoni környezetre kell elküldjem. Tehát nagyjából ugye operatív működés szempontjából ezek voltak a fő szempontok, amelyek munkáltatókat foglalkoztatták, hogy hogyan lehet ezt jól működtetni, hogyan lehet ezt stabilan működtetni, és helyben itt tartani, értem itt legfőképpen Magyarországon tartani, és hogyan lehet azt úgy kivitelezni, hogy ez a működési modell ne veszélyeztesse ugye azt, hogy ez a tevékenység itt Magyarországon maradjon, és lehetőleg kevesebb sérelemmel járjon. Még most ugye túl vagyunk majd egy, hát nem egy éves, de egy jó 9 hónapos, majd 9 hónapos fázison, tehát az első fázisnak a tanulási leckén túl van már ez a szektor. A jelenlegi figyelem arra összpontosul, hogy látjuk, hogy legalább 90% a dolgozóinknak otthonról akar dolgozni. Látjuk és értjük, hogy milyen modellben szeretnék őket most már foglalkoztatni. Látjuk és értjük azt is, hogy szükség van arra, hogy egy közösséghez ezek a dolgozók tartozzanak, tehát szeretnénk őket azért az irodában látni időszakonként, erre szükség van. Tehát egy munkáltatóhoz kialakuljon egyfajta kötődés, egy csapathoz kialakuljon kötődés, tehát szükség van erre, hiszen emberek vagyunk. De ugyanakkor olyan dolgokkal kell szembesüljünk, hogy nyilván munkajogi szempontból minden a feje tetejére állt. Tehát ez egy újfajta operatív modell, ezt a munkajogi környezet tudja támogatni, hogy ez teljesen tiszta legyen mindenki számára, hogy valójában mit lehet és mit nem lehet, hogyan tudjuk a dolgozóinkat támogatni. Tehát teljesen természetes volt nagyon-nagyon sok cég számára, hogy a dolgozó haza tudta vinni nem csak a laptopját, hanem a székét, a lámpáját, a bármiét, amire szüksége volt, mert otthon nem volt ilyenje, amivel ő tudott volna alkalmazkodni napi 8 óra aktív munkához. Most már szó van arról, hogy mindenféle támogatást esetleg lehet tervezni a dolgozók részére, hogy ugye, hogyha állandóan dolgozik otthonról, vagy nagy részben, akkor ugye nyilván internetköltsége van, egyéb más költségei vannak, hogy hogyan tudják ezt a munkáltatók támogatni, kell-e, szüksége, vagy pedig ez egy opció a munkáltató részéről a munkavállaló számára. Tehát ez az, aminek többször foglalkoztatja szerintem most a munkáltatókat leginkább.
Mik azok a permanens változások, amik beálltak ebben a szektorban? Gondolom, hogy most már azért sejthető, hogy mik a megváltoztathatatlan, végleg átalakult részei ennek az egésznek. Van-e olyan, ami senki nem számított, de most már tudható, hogy hosszú távon átalakult?
Azt gondolom, amire valójában 9 hónappal ezelőtt senki nem számított, az, hogy a munkavállaló 92%-on nem szeretne visszajönni az irodába állandóan dolgozni.
De ennek egyébként mi az oka, szóval, hogy ezt már sokatszor hangzik el, azt gondolnám, hogy a munkaközösség, a nyugalom, a környezet, az egyszerűen segít a hatékonyságban, és az embernek a környezetváltozásra szüksége van, szóval, hogy mi az oka annak, hogy mégis az emberek otthon akarnak maradni?
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy ha erre a kérdésre pár hónappal később kellene válaszolnom, amikor a téli időszaknak vége van, akkor is más választ adnék. Nyilván a COVID első fázisában, tavaszi időszakban, nyári időszakban voltunk otthon, egészen más volt a környezet, a napocska, a madarak és az egyéb más, ugye még annak is, aki panellakásban lakott, azért le tudott menni, tudott sétálni, egészen másképp tudott érvényesülni a mindennapi élete. Soha nem voltunk bezárva, tehát nem volt egy ilyen jellegű korlátozás. Tehát nem tapasztalta senki valójában, hogy ennek mi a hatása ilyen módon, mint mondjuk most Németországban.
Pont ebből kellene, hogy fakadjon az, hogy az emberek akkor azt mondják, hogy nagyon most már azért tél van, bent vagyok, folyamatosan a négy falat nézem, és már eleve már egy éve lassan történik ez az egész, úgyhogy engedjenek vissza, és hadd menjek vissza, de mégsem ez van. Hozzászoktunk ehhez?
Hozzászoktunk ehhez, és valójában nyilván bizonyos példáktól eltekintve, ahol ugye családilag nehezebb ezeket megoldani, valójában az ember az életét meg tudja szervezni, hogyha otthon van, nagyon sok mindent el tud látni. Egy pénzügyi pozícióban dolgozó munkatárs, akinek mondjuk pénzügyi zárásokat nagyon hosszú esték keretében kell megoldani a munkahelyen, sokkal kényelmesebben érzi magát, hogyha otthonról ezt el tudja látni, fókuszáltan és kényelmesen lezárja este 10-kor a számítógépét, és már otthon van, és még nem kell utazni, és taxizni, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami kényelmességi szempontból az embereknek segít. Miután azt gondolom, hogy szintén, aki szeretné a munkáját megtartani, munkahelyhez kötődni, fókuszáltan dolgozik otthonról, tehát nem volt tapasztalható azt, hogy a teljesítmény egyébként csökkent volna. Ami viszont kihívás a munkáltatók számára, hogy nyilván a jelenlegi vezetőségi gárdának, pontosabban mondjuk 9 hónappal ezelőtt, mióta COVID velünk van, ugye, ahogy említettük, Y-os generációról beszélünk. Tehát a vezetők egy része viszonylag fiatal, nem feltétlenül rendelkezett olyan tapasztalattal, hogy lehet egy ilyen távoli munkakörnyezetben vezetni csapatokat. Tehát nem egy-egy dolgozót, hanem nagy csapatokat. Hogy lehet őket ösztönözni arra, hogy ugye ez a termelékenység, a produktivitás ne csökkenjen, hogy a figyelem ott legyen. Hogyan lehet ezt ellenőrizni, értem ezt pozitív formában, de hogyan lehet szolgáltatni úgy, hogy a szolgáltatási szint ne csökkenjen, a minőség ne csökkenjen, az ügyfelek ne panaszkodjanak, tehát erre nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy hatással volt ez a működési modell, és elindított egy képzési igényt egyébként a vezetők részére, hiszen ez nagyon nem egyszerű feladat, hogy nagy csapatokat lehessen ilyen modellben vezetni. De összességében visszatérve az, hogy miért szeretnek az emberek otthonról dolgozni, én azt gondolom, hogy igen, erre rá tudtunk jönni, hogy nagy része azért vágyik időnként arra, hogy beszélgessen a kollégáival, és mondjuk legalább beszélgessen a kollégáival, és történjen valami szociális esemény. Ezért is ragaszkodnak a munkáltatók ahhoz, hogy hibrid modellben tudjon ez a működési modell folytatódni, legalábbis nagy része ehhez ragaszkodik, mert úgy gondolják, hogy ez a közösség nagyon fontos, a céghez való kötődés nagyon fontos. Az, hogy mit képvisel egy adott cég, az akkor fog igazán érlelődni, hogyha valaki úgy érzi, hogy nyilván egy közösséghez tartozik, és valamilyen értékeket képvisel, és nem csak ellát egy feladatot otthonról.
Hogyha jól értem, akkor erről kiterjedtebb információink és egy kicsit pontosabb rálátásunk akkor lesz, hogyha majd a második nagy kutatásnak az eredményei már kéznél vannak, valamikor tavasszal?
Nem, ezeket a kutatási eredményeket február 3-án fogjuk publikusra tenni.
Hát akkor beszélgessünk legközelebb február 23-a után, amikor már látjuk, hogy mit mutatnak a számok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Szlomszka Mónika, a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség elnöke volt a vendégem ma este itt az XYZ-ben, amit holnap folytatunk, ugyanígy 21 órától, remélem, hogy akkor is velem tartotok majd. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, továbbra is jó egészséget. Én Prekop Adonát vagyok, nagyon hálás a figyelmetekért, jó éjszakát!